Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Folytatva a zsinati intézmény általános áttekintését, néha korábbi zsinatokon már tárgyalt kérdések ismételten napirendre kerültek ezeken. Így bár a 431-es Efezoszi Egyetemes Zsinat alapvető teológiai kérdésekről tárgyalt és Nestorius krisztológiájának elmarasztalásával ért véget, rá 20 esztendőre Kalkedónban az összegyűlt atyák a krisztológiai viták lezárása, a tanítás pontosítása mellett ismét alkottak jogszabályokat. Így a simónia az egyházi méltóság pénzért való vásárlása esetére kiközösítést helyeztek kilátásba, a liturgikus szolgálatokból pedig kizárták azokat, akik vegyes házasságban élnek. Itt született az a később keret és nyugat között nagy vitát kiváltó kánon is, amely megerősítette, hogy tiszteleti elsőbbség tekintetében Konstantinápoly pátriárkája a második Róma püspöke mögött az egyházban. A következő 6. században az ókori zsinati törvényalkotás késői szakaszában nevezetes alkalom volt az 526-os második orange zsinat, amely a pelágiánus és szemipelágiánus eszmék elmarasztalása mellett a szélsőséges ágostani kegyelemtani felfogás, különösen a kettős predestináció dogmatikai következményei mellett annak a hívő életre gyakorolt negatív hatását, a bűnökkel és jó cselekedetekkel szembeni közömbösséget is igyekezett felszámolni. Ezzel együtt a szervezeti és fegyelmi jellegű egyházi törvénykezés ideje az 550-es évekre lényegében lezárult, hogy a korábbi zsinati döntésekből összeállított jogkönyvek, gyűjtemények folyamatos alkalmazásra adja át a helyet. Ennek mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az 553-as II. Konstantinápolyi zsinaton, amely császári nyomásra, egyebek között Origenészre és az antiochiai iskola jelentős alakjaira mondott ki anatémát, a szó szűkebb értelmében vett gyakorlati egyház fegyelmi témák már nem kerültek tárgyalásra. A korábbi zsinati kánonokból összeállított gyűjtemények kiformálódása és széleskörű használata mellett a 4. és 5. század fordulójától Róma püspökének, mint az egyetemes egyház előjárójának, pápájának a törvényalkotói, törvényhozói szerepe is megerősödött. A korszak pápái, legkorábban a pápai kancellária ősét is megszervező, 366 és 84 között uralkodott Damazusz korától cselekvőrészt kértek maguknak a kollektív zsinati döntések megerősítésén, jóváhagyásán túl is az egyház fegyelmi és jogrendjének kialakításából. Ez irányú törekvéseik eszköze az úgynevezett pápai dekretálisok, ügylevelek, ügydöntő iratok közreadása volt. Ezekben az iratokban Róma püspökei törvényhozói tekintéllyel formáltak véleményt az egyház életét érintő kérdésekben, azt igényelve, hogy a helyi egyházak magukra nézve vita nélkül kötelezőnek, érvényesnek ismerjék el a Rómából érkező előírásokat, legyen azok tartalma akár teológiai, akár szervezeti vagy fegyelmi természetű. Az első általunk ismert alkalom, amikor római püspök egy távoli helyi egyház belső ügyeiről mondott véleményt, még 96 körül római Szent Kelemen korintosziakhoz intézett levelében maradt ránk, ám a következő másfél évszázadból ilyen iratokat nem ismerünk. A 189 és 199 között Péter székében ülő Viktor pápa volt az első, aki a húsvét időpontjának kiszámítása körüli vitában ügydöntő tekintélyt követelt magának, majd a 254 és 57 között a római egyház élén álló első István, aki Szent Ciprianus kartágói püspököt igyekezett megrendszába ályozni az eretnekek újrakeresztelése körüli nézeteltérések idején. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a római püspökök tekintélye legalábbis tiszteleti elsőbsége a legkorábbi időtől elfogadott volt az egyházban, ez pedig fokozatosan oda vezetett, hogy a helyi egyházak és püspökeik vitás, nehezen megoldható problémákkal szembesülve egyre gyakrabban kérték Róma véleményét, egy idő után pedig a római szék már amolyan fellebbezési feljeviteli fórum szerepét is betöltötte. Erre támaszkodva a pápák a IV. Századtól már az egyes zsinati döntések jóváhagyásának vagy felülbírálatának jogát követelték maguknak, amiből fokozatosan bontakozott ki a pápai hatalomnak, mint egyetemes egyházkormányzati joghatósági hatalomnak az igénye. Lényegében ennek az igénynek az érvényesítési eszközeként született meg a pápai dekretális levélnek, mint törvényalkotási formának a kibocsátása gyakorlata. Időben az első pápai dekretálisnak Damasus pápa a galliai püspökökhöz intézett 380 körüli levele tekinthető, amelyben a pápa az egyház hitéből és fegyelmi egységéből, annak biztosításából következő ügyekről és Péter utódának szerepéről beszél, majd egy olyan törvénycikkeit fogalmaz meg, amelyet nem valamilyen zsinati döntésre, hanem saját tekintélyére hivatkozva mond érvényesnek. Az általa közölt kánonok olyan témákat érintenek, amelyek a korszak zsinatainak napirendjén is szerepelnek. Szól a szüzek és klerikusok életszabályairól, a keresztség kiszolgáltatásának rendjéről, a sógorházasságokról, az ószövetségi térvény érvényességének ügyéről. A dekretális levél és vele a pápai törvényalkotás kiváló példáját nyújtja Damasus közvetlen utódának, Szilícius pápának az a levele, amelyet 385-ben Himérius tarragonai püspökhöz intézett. Formai tekintetben már ez a levél is, mint a későbbi pápai dekretálisok általában, egy a címzett által feltett kérdésre adott feleletként, jogi eligazításként nyert megfogalmazást, az abban foglalt útmutatás azonban érezhetően általános törvény vagy rendelkezés természetű. E levél bevezetőjében a Szilícius saját illetékességének alátámasztásaképpen lényegében a pápának egyetemes egyház főségre, primátusra, tambéli törvényhozói tekintélyre formált igénye fogalmazódik meg, és így beszél saját magáról. Hordozzuk mindenki terhét, aki meg van terhelve, sőt, ezeket személyünkben Szent Péter apostol hordozza, aki minket, reményünk szerint, mint hivatalának örököseit mindenben pártfogol és oltalmaz. Ezt követően a levél az eretnekek újra keresztelésének tilalmáról, a hitehagyottakról, a bűnbánati fegyelemről terjeszt elő rendelkezéseket. Szól arról, hogy csak húsvét és pünkösd idején szabad keresztelni, hogy miképpen kell kiválasztani, kicsebb pongásaik esetén pedig bünketni a klerikusokat, és kijelenti azt is, nem tűnjük, hogy a klerikusok házában más nők lakjanak, mint azok, akiknek velük lakását a nikaiai zsinat csakis rokonsági alapon engedélyezte. Szilícius itt egy korábbi zsinat döntésére hivatkozik, de saját tekintélye alapján rendelkezik, mutatva azt, hogy legalábbis nyugaton a zsinati törvényhozás szerepét egyre inkább a pápai törvényalkotás és a zsinati hagyományra való folyamatos hivatkozás veszi át a következőkben. Keleten mindez erősen vitatott volt. A pápai primátus és a zsinat felettállás igénye itt még a végleges szakadás előtti századokban sem került elfogadásra, 1054 után pedig a görög és a latin egyház útjai elváltak egymástól, a későbbi egyetemes zsinatok már pusztán a latin egyház zsinatai voltak. A Rómától elszakadt keleti egyházban az ókor vége után már csak azért sem került sor egyetemes zsinat kezdeményezésére, hiszen a muszlim, arab, majd török hódítás nyomán a helyi egyházak zöme gyakorlatilag megszűnt, megsemmisült, a szláv egyházak viszont féltékenyen őrizték autonómiájukat, már hallani sem akartak az egyetemes zsinat eszméjének újraélesztéséről. Így egy pánortodox zsinat eszméje csak a 20. században élet újra, ám a gyakorlatban máig sem valósult meg. Ami a középkori már csupán nyugati zsinatokat illeti, az ebben az időben megtartott regionális és nemzeti zsinatok döntéseit már szokás volt pápai jóváhagyásra felterjeszteni, mint egy hallgatólagosan elismerve Péter utódainak a zsinati munka felett állásánál, az egyetemes zsinat összehívásának joga pedig, bár a világi hatalom beavatkozását nem mindig sikerült elkerülni, már csak a pápát illette meg. A korai reneszansz idejétől viszont a teológiai és kánonjogi vitákban megjelent a pápa vagy zsinat kérdés, annak firtatása, hogy mi is a pontos viszony egy egyetemes zsinat és egy pápa által hozott döntések között. Okot adott erre a vitára, hogy az avignoni fogság és a nyugati egyházszakadás idején a pápai tekintély mélypontra zuhant, pápák és ellenpápák vitái közepette politikai játszmák színterévé lett. Ennek a helyzetnek volt a következménye az egyetemes zsinat jogainak és feladatainak úgynevezett konciliarista értelmezése. Ennek az álláspontnak a hívei a 14. század végétől, a 15. század elejétől azon az állásponton voltak, hogy az egyetemes zsinat a legmagasabb, a pápa felett is álló intézmény az egyházban, határozatai Róma püspökét is kötelezik, pápai jóváhagyás nélkül önjogon is érvényesek. Ez a kánonjogászok nemzedékei által kidolgozott elképzelés az egyetemes zsinatot tehát a pápa felett is ítélni jogosult fórumnak is mondta. Így az 1414-es konstanci zsinat már magát olyan bírói fórumnak nyilvánította, amely letehet pápát és ellenpápát, döntései Róma megerősítése nélkül is érvényesek, azért, hogy egy rendkívüli helyzetben az egyház egységét helyreállítsák. Ezek a konciliarista természetű viták azután egészen a reformáció kibontakozásaig tartottak, azzal a megszorítással, hogy a szemben álló felek döntően nem tanbéli, hanem egyházfegyelmi kérdésekre kívántak a zsinat, vagy a pápa joghatósága és tekintélyének védelme alatt hivatkozni. Nagyon jellemző, hogy egy Róma felett is ítélni képes egyetemes zsinat összehívásának követelése Luther programjában is helyet kapott. A tridenti zsinat megvalósulását pedig évtizedekig akadályozta Róma részéről a konciliarista törekvésektől való félelem. Trident végül helyreállította azt a gyakorlatot, hogy egyetemes zsinatot a pápa hívhat össze, határozatai az ő jóváhagyásával lépnek hatályba, és uralkodóvá vált az a hallgatólagos meggyőződés, hogy zsinat nem hozhat a pápai akarattal ellentétes döntéseket, a pápa pedig megerősíti mindazt, amit egy egyetemes zsinat fóruma határoz. Némi változtatást ezen a helyzeten 3 évszázad elteltével csak az első vatikáni zsinat hozott. Miután sor került a pápai tévedhetetlenség hittételként való kimondására, felmerült főleg annak ellenzői részéről, hogy egyetemes zsinatra már nincs is szükség, hiszen minden fontos hittani és joghatósági döntést egy személyben a pápa vont magához. Ez volt az oka annak, hogy a máig utolsó, a II. Vatikáni zsinatnak a püspöki kollegialitás szellemében kellett újrafogalmaznia a pápai és a zsinati püspöki tévedésmentesség viszonyának kérdését, mindkettőt az egyház egészének folyamatosan fennálló tévedhetetlenségéből vezetve le. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel mára, hogy legközelebb már az első hitvallásunkat megfogalmazó egyetemes zsinattal foglalkozzunk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.